A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk napvendége beszélgetésünket, a mikrofonnál Nagy Károly, és két vendégünk is van, Semsey Rudolf, a Magyar Vendéglátó Kipartestületének alelnöke, és Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkadók Országos Szövetségének elnöke. Rengeteget elemezgettük ezt az 5+1-es programot, ami nagyjából egy hónapja, másfél hónapja működik, ami nem csak az éttermeket, hanem a cukrászdákat is segíti, megpróbálja támogatni. Annyira nem szeretem ezt a kifejezést, de egy picit a hónuk alá nyúlni. Tud ez annyit segíteni, hogy a Covid óta tartó üzletszám visszaesést megakadályozza, akár meg is fordítja ezt a folyamatot, vagy nem állami programtól kell ezt várni?
Én hiszek a szabad versenybe, tehát azért én hozzátenném azt, hogy az üzletszámok önmagában, mint indikátor, az szerintem nem célfüggvény. Tehát nem attól jobb a turizmus, hogy sokkal több üzlet van. Ezt azért szerettem volna hangsúlyozni, mert szerintem itt nagyon félre tud menni a kommunikáció, mintha egyfajta kudarc lenne az, hogy adott esetben az étterek száma átalakul. Tehát szerintem a kereskedelmi és jó gazdag gondoságával sikeres éttermek, azok igazából a nehézség ellenére is fent tudtak maradni. Azt is szerintem el lehet mondani, hogy mindenkinek van egy saját kocsma álma, vagy saját étterem álma. Tehát sok olyan ember is bevetődik ebbe a szakmába, akinek nem odavaló, vagy illúziókat kerget. És ezeket nagyon nehéz szétválasztani. Én azt gondolom, hogy igazából az lenne a fő feladat, és azért örültem, hogy a cukrászdák, és utána végül a támogatott területnek lennek, hogy azok a családi tradíciók, azok a gazdálkodási folyamatok, azok ezeket a nagy hullámzásokat át tudják vészelni, és igazából kiszámíthatóvá tegye a magyar turisztikának ezen ágazatát. Ennek azért is van jelentősége, mert a fiatalok, amikor pályát választanak, akkor víziókat is megfogalmaznak, és a Covid azért eléggé megviselte a mi ágazatunkat a tekintetben, hogy mennyire biztos egzisztencia az, hogyha nálunk dolgoznak, és ha ilyen állandó gazdálkodási bizonytalanságok vannak, akkor pont az új belépőket elriaszthatja, ami még nehezebbé teszi. Tehát ezek a gesztusok, ezek a jövedelmezőségi dolgok, ezek biztosan fontosak, de azért annyit el kell mondanom, hogy szerintem ezen gesztusoknál fontosabb az a propaganda, amit az AI mutat, hogy milyen munkahelyek fognak megszűnni. Most a vendéglátásban nagyon sok munkahely meg tud maradni. Ezt azért akartam csak előre bocsájtani, hogy pusztán az üzletek bezárása, meg az hónaján nyúlás, az fontos gesztus, de talán nekünk legfontosabb az lenne, hogy a magyar vásárlóerő erősödjön meg. És hát ha a magyar vásárlóerő megerősödik, akkor szerintem lesz annyi vendég, és lesz akkora jövedelem, hogy ezeket az éttermeket el tudja tartani.
Van egyébként munkaerőhiány még a szektorban?
Nincs olyan súlyos munkaerőhiány, mint volt mondjuk a 22-23-ban, tehát sokkal jobb a helyzet, és azt is el kell mondani, hogy bár a szakiskolákba felvételizők száma az nem növekszik, de nem esett vissza drasztikusan. És azt sem érzem problémának jelenleg, hogy tényleg olyan elhivatott kollégák jelenjenek meg a piacon, akik szívesen akarnak ebbe dolgozni. Hozzáteszem, hogy egyébként a vendéglátás ilyen szempontból egy olyan multifunkcionális helyszín, ahonnan bátran lehet átmenni más szolgáltatói területekre. Tehát ha valaki egyszer dolgozik mondjuk egy étterembe, akkor párhuzamosan több folyamatokat jól át tud látni, könnyen el tud menni külföldre, tapasztalatot szerezni, beszélhet nyelvet, tehát hogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó edzettségű munkavállaló lehet majd később esetleg más iparágban. Én most ebben kevésbé látom ezt a nehézséget. Az egy izgalmas dolog, hogy hány vendéglátó per egységre lenne valóban szükség Magyarországon. Tehát ha összehasonlítjuk akár egy bécsi adattal az egyfőre jutó vendéglátó per egység számát tekintve, Magyarország az nagyobb számban van, tehát több vendéglátó per egység van, mint mondjuk Bécsben, ahol egyébként jó egzisztenciával sokan járnak étterembe, és a napi kultúrájuknak sokkal inkább része, mint mondjuk Magyarországon. Sokat segített nekünk egyébként a Covid. Tehát nagyon durva azt elmondani, hogy az, hogy 8 hónapig az emberek nem tudtak étterembe járni, és utána a szép kártyájukon egy hihetetlen mennyiségű pénz felhalmozódott, miután megnyithattak az éttermek, mindenki étterembe akart jönni, és ma már szívesen járnak étterembe, és ebben nekünk egy jó edukáció lett. Emellett egyébként a házhozszállítás is megerősödött, ami szintén valahol kapcsolódik a vendéglátáshoz, még ha nem is hagyományos értelemben. De az egy érdekes dolog lesz esetleg később, hogy ugye itt, amiről beszélt a Pali is, hogy akinek pénze van, és a Maszlói piramis csúcsára jutott, és már úgy érzi, mindene megvolt, akkor neki még szükség van egy étterembe. étterembe az, hogy igazából tökéletes élete legyen, és megmutassa a barátainak, hogy ő valójában mindenhez ért. És rá kell jönni, hogy azért éttermet létrehozni nem pénzkérdése, hanem nagyon sok munka, meg szakmai tudás, tehát nem olyan könnyű és egyszerű, és egyébként meg sajnos ezek az éttermek azért nagyon fel tudják itt az egész piaci állapotokat borzolni azzal, hogy magasabb béreket ígérnek esetleg, pillanatra elcsábítanak egy olyan vendégkört, akire esetleg előtte építkezett, szóval hogy ez nem egészséges, és hogyha egyszer elindulhatna az a folyamat, ami egyébként Nyugat-Európában, egyes városokban vagy országokban jól működik, hogy licenszhez kötik ezt a vendéglátóipari egység nyitását, tehát nem lesz annyira könnyű, még hogyha ez a piaci versenyhez kapcsolódóan adhatna veszélyt is, de mégis azt gondolom, hogy pont ez lesz érték majd, hogy nekem van egy ilyen licenszjogom, én nyithatok egy éttermet, vagy egy bérbeadó egy üzlethelyiséghez kapcsolódóan egy olyan licenszjoggal rendelkezik, hogy itt éttermet lehet üzemeltetni, és egyre jobb üzemeltetők jelennek meg, akik tényleg azért dolgoznak, hogy esetleg akár egy picit magasabb bérleti díjért, de egy jó vendéglátóparegységet működtessenek.
Annyira könnyű egyébként éttermet nyitni, mert azt gondolná az ember, hogy pont erre mondjuk hitelt szerezni, és nyilván itt már nem is, néha nem is pár száz millióról, hanem lehet, hogy egy pár milliárdról van szó, hogyha mondjuk egy épületrészt annyira fel kell újítani, annyira be kell rendezni, vagy annyira más funkció volt előtte, mint amit az étteremnek szánnak. Szóval, hogy ez könnyű, maga a nyitási folyamat, meg hát azért is szkeptikus egy kicsit az ember, mert ismeri a magyar fizetéseket, és tudom, magyar ember mindig morog, de amikor találkozik a 4-6 ezer forintos árakkal az étteremben fogásonként, akkor nem gondolja végig azt a folyamatot, hogy bért kell fizetni, energiaköltség van, megugró nyersanyagárak, és ezt ugye napi szinten működtetni kell. Szóval tényleg könnyű éttermet üzemeltetni?
Szerencsére nincs ide vágod, nagyon szoros tapasztalat, nem nyitottam. Közétkeztetésben dolgoztam, ott nyitottunk éttermeket. Én azt gondolom, hogy maga a hatóság engedélyeztetés és az üzembiztos működtetés megteremtése kellő szakismeret hiányában az azért sok buktatót hordozhat magában. Ha mondjuk tegyük fel a technikai és a higiéniai feltételeknek, meg a munkafeltételeknek, meg az önkormányzati rendeleteknek mindenféle dolgnak megfelelek, utána, hogy az megfelelően gazdaságosan üzemeltessen, és ott szokott lenni, hogy az Excel tábla az mindent elbír. Tehát, hogy sok mindent be lehet olyat álmodni, ami amúgy a valóságban nincs ott. Tehát, hogy ez egy nem olyan egyszerű. Én itt is elhangzott már a mai beszélgetésben, hogy ez a szezonális ingadozás, ez szerintem borzasztó nehéz modellezni, hogy van egy kett, szerda, csütörtök értelmezhetetlen árbevétellel, és akkor van egy erős hétvégém, de a kapacitásaim ott meg nem tudnak tovább növekedni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. A másik az, hogy milyen célpiacokra dolgozom, hogy milyen étlapot tartok fenn. Én például nagyon érdekes volt, hogy egyszer egy nagyon minőségi gasztronómiát művelő séf elmondta, hogy sokan félreértik, ez a régi magyar hagyomány volt, hogy minél vastagabb az étlap, annál jobb az étterem. És akkor pont mondta, hogy hát ez így pont nem is teljesen igaz, minél jól ki van gondolva egy jó menü, egy szűkebb étlap, ami alapvetően kielégít az igényet, az sokkal magasabb gasztronómiai minőségre van lehetőség. Tehát ha nem gyárat üzemeltetek, hanem valami kézművesebb dolgot. Tehát én azt hiszem, hogy ha nincs víziója az embernek, vagy vendégként éttermet üzemeltetni, szerintem az könnyebbnek tűnik, mint a valóság, és én szerintem itt is nagyon jellemző, hogy az inas éveket azt le kell szolgálni. Nagyon sok szállodigazgató elmondja, hogy az ő nagy tudás az ott kezdődik, hogy kezdte a portán, és ott megértette például a vendéget, megértette az üzemeltetést. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy fontos különbség. Én szerintem nem könnyű ma éttermet üzemeltetni nyereségesen. Nem titok, hogy azért az a fluktuáció, amit látunk a városban, az részben egyfajta mintája annak, hogy sok nehézség van, amit az ember nem is lát először.
Itt engedélyekről is volt szó, licenszről esetlegesen, de mindig elhangzik az, hogy jól lenne csökkenteni az adminisztrációs terhekben, és az 5+1 pontnak ez a plusz egy része emlékeim szerint, hogy adminisztrációs terheket kéne csökkenteni. Ennyire komoly most az adminisztrációs teher?
Nem csak a napi üzemeltetést, de azt is figyelembe kell venni, az adminisztrációs terhekhez kapcsolódik mondjuk a higiéniai rendszereknek az üzemeltetése. Ez mondjuk pont egy kifejezetten élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó adminisztrációs folyamat, amit csak így egy részben látunk, de valóban azért nem könnyű ma egy jól működő egységet kevés adminisztrációval működtetni. Megint azt gondolom, hogy nekünk az informatika tud ebben leginkább segíteni, a digitalizáció. Az, hogyha majd rendelkezésünkre állnak még inkább az adatok, adatok. Ugye itt az ENTAK rendszer, amiről beszéltünk, ugye az, hogy mi adatokat szolgáltatunk ugye a Magyar Turisztika Ügynökségnek, ezeket az adatokat ők regionális szinten visszajuttatják számunkra, és nagyon fontos azt látnunk, hogy egy-egy területnek hogy működik a vendéglátása, hogy tudjuk segíteni. Nagyon összetett, ugye ma a vendéglátásban dolgozni nem csak az a probléma, hogy nagy szakértelem, bődületes költségigényű. És itt gondoljunk az alapanyagokra, gondoljunk a munkaerőre. Ugye embereknek szolgáltatunk emberekkel, tehát hogy hihetetlen módon kell az érzelmekre hatnunk. 20-30 évvel ezelőtt az, hogy HR politika vendéglátásban nem is ismertük, tehát ha valaki nem működött jól, nem működött velünk jól együtt, akkor azt mondtuk, hogy nyugodtan el lehet menni máshova, gond nélkül találunk egy új kollégát. Ma látjuk azt, hogy maga az ember az mennyire értéket tud nekünk hozni. Azért, mert betanítottuk, mi belefektettünk egy csomó energiát, csomó pénzt, ráadásul őhozzá kötődnek a törzs vendégek is, tehát hogy próbálunk még inkább a személyes értékesítésre nagy hangsúlyt fektetni, és ez az, amitől hihetetlen összetett lesz maga ez a vendéglátóipari munka, de ez az, amiért mi meg nagyon szeretjük, tehát állandóan finom hangolásokat teszünk. Előbb felmerült az, hogy mennyibe kerül ma egy vendéglátóipari egységnek az elindítása. Ha mondjuk van egy működő vendéglátóipari egység, és csak ezt én átveszem, és mondjuk csinálok egy pici ráncfelvarrást, akkor is, hogyha mindent úgy el akarok indítani a bérleti díjnak, mondjuk a kaucióját, vagy a beszállítókkal, vagy fel akarom szerelni egy picit, 50 millió forint alatt nincs olyan vendéglátóipari egység, amit el tudnék indítani, és ez több 100 millió forintig mehet, attól függően, hogy kell-e benne légtechnikát kialakítanom, vagy nem. És nagyon izgalmas, hogy a munkavállalóknak az igényei is felmentek, tehát ma már rossz gépekkel, rosszul felszerelt konyhával nem találok jó munkaerőt, tehát legalább olyan fontos megint, hogy a munkavállalókra fókuszálják, és ne csak a vendégtérre, hanem a hátsó részre, a konyára, az öltözők minőségére és az ehhez hasonló dolgokra, hiszen versenyhelyzet van nem csak a vendégekért, hanem a munkavállalókért is.
Vendégként egy kis kitérő, a mosdó is szerintem egyébként egy kritikus dolog tud lenni, mert nagyon sok mindenre odafigyelnek, főleg kis éttermeknél a tulajdonosok, de valahogy mindig a mosdó az egy kicsit ilyen neurológikus pont tud lenni.
Azért hagyj védjen meg a saját szakmánkat, hogyha valaki jár külföldön és elmegy akár Amerikába, az... vagy elmegy Olaszországba, egy tradicionális és amúgy nagyon felkapott helyekre, akkor lát érdekes dolgokat. Tehát azért sokan alábecsülik, hogy az a magyar higiéniai rezsim vagy gyakorlat, ami igazából az egy sokkal magasabb mérce. Tehát, hogy Magyarország ebben élen járó, tehát ezzel messze meghaladunk számos általunk nagyra tartott gasztronómiai nemzetet, és ezt gondolok a mosdókra is, a mosdók méretére, kialakítására. Például én például nekem számomra döbbenetes volt ez a koedukáltság például. Tehát Magyarországon kötelező bizonyos szeparáltan kialakítani a mosdókat. Külföldön nem okoz ez akkora gondot, hogy koedukáltak a mosdók, és úgy tűnik, hogy a vendégek is tolerálják ezt. Tehát azért a kritika elsődlegesen persze a magyar gyakorlaton belül látunk nem annyira helyes dolgokat, de ez a gyakorlat jóval magasabban van, mint a nemzetközi tapasztalásom személy szerint, és ezt általában azért meg szokták erősíteni. Főként hölgy vendégek, hogy hát azért Magyarországon egy kicsit jobb a helyzet.
Említették azt, hogy finom hangolni kéne még azért ezt az állami hozzájárulást ahhoz, hogy jól tudjanak működni az éttermek, cukrászdák. Mi jöhet itt még szóba? Hitelösszegek emelése, amelyek kedvezményes kamatozásúak, vagy tényleg digitalizálni mindent, hogy ne egy mondjuk párfős étteremnek, a tulajdonosnak ne azon kelljen gondolkodni, hogy úristen, akkor a hó végén hogy csinálom meg a különböző adóbevallást, vagy negyedévenként, hanem ez automatikusabb legyen, vagy mi kerülhet még itt szóba, itt finom hangolás címén?
Tehát én azt gondolom, hogy a hitelekről már beszéltünk, én azt gondolom, hogy a hitelösszegek emelése önmagában is megjavítaná a dolgot. A digitalizáció nem lehet öncél. Tehát én azért azt gondolom, hogy a magyar állam kíváncsisága a gazdasági szereplők tevékenységére fokozottabb, mint tőlünk nyugatabbra. Tehát például egy olasz étteremben, vagy francia étteremben szerintem nem ennyire fokozott az a vízió, hogy én mindent tudni akarok, és mindenről szeretném azt, hogy adóbevétel keletkezzen. Tehát én azt gondolom, hogy ebben vannak racionalizálások általában a magyar adótörvényekben, és bizonyos árbevétel alatt én elengedném jobban ezt a fajta, de hát én mint vállalkozó mondom ezt, nyilván ez a vágy, nyilván a bürokrácia meg a másik oldalra látja dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy a kis üzemméretekben az adminisztrációt csökkentése azzal kezdődne, hogy nem kérdezem meg, nem kell bevallani, nem kell megcsinálni. Akkor lehet, hogy mégis az a haszon, vagy az haszonáldozat, hogy ezzel foglalkozni kell, az a másik oldalon többet nyerne. A másik, ami számunkra ebben, amikor tettünk szakmai javaslatot, és erre nyitott füleket kaptunk az MT-től, Gulár Zoltán elnök úrtól, ő azt mondta, hogy erre most nem volt idő, de természetesen, ha a kormány újra felhatalmazást kap, akkor nyitott ajtókat döngetünk, számos javaslatunk beépülhet a következő évi kormányprogramba. Tehát, hogy ne csak a vendéglátás határán húzzuk meg ezeket a támogatásokat, ott van a teljes szállodaipar, ahol most is vannak olyan szállodák, akik nyitott éttermeket üzemeltetnek, és igénybe vehetik ezeket a támogatásokat. A másik, ami egy nagyon komoly korlátozott, a de minimis támogatás, ez egy administratív lelemény, tehát igazából ez azt jelenti, hogy miután nem lehetett egyoldalúan diszkriminatíva valakit jobb adóhelyzetbe hozni, és ezért nem azt történt, hogy ők kaptak egy speciális adókedvezményt, hanem az az adó, amit nem kell befizetnünk, az támogatás formájában számolják el. De a de minimis rendszer az gyakorlatilag uniós támogatások kapás esetén nagyon fontos. A legtöbb KKV turizmus vendéglátás területén nem meríti ki a de minimis határt Európai Unióban, de már nagyobb éttermek azért könnyen elérhetik ezt, és kvázi kiszorulnak ezen támogatás igénybevételétből, és ez mondjuk okozhat például aszimmetriát a versenyhelyzetben. Azért az árbevétel 2% az egy jelentős különbség tud lenni. A másik, ami szerintem fontos lenne, hogy ezt a bér dolgot, ezt a kvázi szervizdíj szerűen adható 20%-ot, ezt sokkal szélesebben lehetne értelmezni, és a reprezentációs adóban van egy szerintem egy nagyon nagy hiátus. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez csak a helyben, ott az étterem épületében elfogyasztott, lényegben kisebb közösségek számára lehet jól elszámolni. Nekünk nagy érvágás az, hogy a nagyobb rendezvények, kitelepülős rendezvények kapcsán, főként a nagy megrendelőknél nincs egy ilyen adóelőny, és maradt a régi, viszonylag már elhangzott magasabb adó. Nekünk ez nagy érdekünk lenne ezt átvágni, ezt a gordiuszi csomót, mert ez nagyon komolyan keresletvisszafogó hatású.
Végezetül így az utolsó pár perccel rákanyarodva, mennyire látják azt, hogy most beavatkozástól függetlenül, adó, különböző támogatásoktól függetlenül alakul át a hazai vendéglátórendszer? A legkisebb szegmens, hogyha már mondta, kiskocsmák tűnnek el, vagy tünedeznek el gyakorlatilag teljesen. Ez úgy tűnik, hogy az egyik trend, sajnos, vagy nem sajnos, hát nyilván megítélés kérdése. A másik meg, hogy minthogyha nem csak enni szeretnének az emberek, hanem élményre vágynak különböző olyan szolgáltatásokra, amelyet nem is biztos, hogy gondolkodik elsőre egy éttermi vezető, aztán amikor meglépi, akkor viszont jó tapasztalatai vannak. Ebben mi lehet a következő éveknek a trendje? Legkisebb egységek eltűnése, és még inkább szakosodás élményújítás?
Hát én nem mondom, hogy abszinens vagyok, de viszonylag kevés alkoholt fogyasztok. Én nem nagyon értem a kiskocsmákat, közösségépítő jelekben értem, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy a magyarországi mortalitási adatokat, meg az alkohol, mint problémát idevéve, egyet, nekem egy picit rossz érzésem volt a kocsmák ilyenfajta támogatása kapcsán. Ha azt nézzük, hogy ez egy közösségformáló hely, és egy település elnéptelendésének az egyik utolsó mágnese, hogy a postával, a takarékszövetkezettel és a kocsmával, erre vannak is tévésorozatok mostanság nézhető módon, akkor azért azt gondolom, hogy igen, ennek van egy kulturális része, de a kulturális, tehát ha valaki elmegy Olaszországba, és ott egy ilyen kis borozót néz, és nem, akkor ezt én azt úgy el tudnám vizionálni. Most, hogy ehhez kell egyfajta gasztrokultúra, vagy alkoholizálási kultúra, akár így is fogalmazhatok. Tehát én azt gondolom, hogy ez a turizmusnak egy olyan szegmense, aminek a fennmaradása szerintem nem támogatásokon múlik. Tehát ezek igazából sajnos úgy is mondhatnám, hogy lélegeztetőgépre vannak kapcsolva. Ha ezt lekapcsolják, akkor ezek a helyzetek be fognak zárni. A nagyobb, frekventáltabb külföldiek által is látható turisztikai területen én azt gondolom, hogy ezek a támogatások fogják segíteni az életben maradás vagy a fejlődést.
Szerintem valahogy mindig elfeledkezünk arra, és itt jellemző itt Magyarországon, hogy változnak a trendek, változnak a fogyasztási szokások, és hogy mi mindig alakítgatni akarjuk, vagy azt gondoljuk, hogy 30 év alatt ez tök természetessé válik. És szerintem maga a turisztikai stratégiának is ez lesz a legfontosabb része, hogyha a kiskocsmákra azt gondoljuk, hogy ezek maguk az attrakciók, akkor ezeket az attrakciókat valamilyen módon támogatni kell. De mégis azt gondolom, hogy elsősorban tényleg turisztikai attrakciókat kell létrehozni, akár vidéken is, és ezek a turisztikai attrakciók, ezek szóljanak azoknak a célcsoportoknak, akik számunkra igazán fontosak lesznek. És nem biztos, hogy mindig magukat a vendéglátóipari egységeket kell ilyen módon, vagy szállodákat kell közvetlenül támogatni, hanem hiszem azt, hogy ha létrejön egy-egy regionális attrakció, akkor majd köré épülnek azok a vendéglátóipari egységek, amelyek minél jobban ki tudják szolgálni azokat a vendégeket, akik megjelennek egy-egy részen. Szerintem ez egy tök normális dolog, hogy megváltoztak a szokások, és nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell. Ahogy a vendéglátás is egyébként ma Magyarországon, szerintem hihetetlen fejlődésen ment keresztül. Lehet nézni azt, hogy egy-két olyan vendéglátóipari egység van vidéken, amely nem történt semmi igazi nagy változás, mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt, de egy csomó olyan jó vendéglátóipari egységet is fel tudunk sorolni, akik viszont sikeresek tudnak lenni, akik a világtrendeknek megfelelőek, akik odafigyelnek az alapanyagokra, a szervizekre, és hogy ezeket lássuk meg. Viszont, hogyha végnézzük, akkor látjuk, hogy ők stratégia alapján dolgoznak. Felmérték a célcsoportot, az igényeiket, és nekik próbálnak minél inkább egy élményszerű szolgáltatást biztosítani.
Nagyon-nagyon elszaporodott egyébként a, legalábbis budapestiként így érzékeli az ember a rendelés, az, hogy nem helyben fogyasztanak az emberek. Ez az ágazatot önmagában nem érintheti? Vagy nem érintette már annyira durván, érzékenyen?
Nálunk mindig otthon vita van ebből, hogy most rendelünk vagy főzünk. Egy kicsit az az érzésem, hogy most a ló másik oldalán van a világ. Tehát ez nem azt gondolom, hogy Magyarországon van így. Így alapvetően azt gondolom, hogy izolizáció alakul ki. Áruházba sem megyek, már ruhát is rendelem, tehát kvázi kialakul az a dolog, én otthon meg vagyok, és mindent meg tudok venni. Ez szerintem nyilván például a turizmusnak, vendéglátásnak a közösségépítésben szerintem kell majd energiát fektetnünk, főként a fiatal generáció felé. Tehát ez az otthon, ez a mindent otthonra rendelünk, ha ezt végül valaki kiszámolja közgazdászként, hogyha én elmentem volna az alapanyagot, megvettem volna otthon, belefektettem a munkát és elkészítettem is mondjuk egy közösségi élményt, akkor szerintem ez az otthon rendeléseznek így ekkora volumenben nincs alapja. De hát lehet, hogy én már egy X-es generáció vagyok, és én nem értem azt, amit a fiatalok csinálnak, és ők meg így szocializálódnak. Én azt gondolom, hogy most a ló másik oldalán vagyunk. Itt azért van szerintem szabályozási lehetősége, itt azért többször a futárok munkáltatása kapcsán próbált is a kormány beavatkozni, mert nyilván itt egy dolog van, ott van megspórolva, hogy igazából a tranzakciós költség nincs teljesen transzparens módon megfizetve, de szerintem egy hosszabb tanulmányt vagy elemzést igényelne, hasonlóan mondjuk, mint az Airbnb-hez, hogy az Airbnb sem önmagában rossz dolog, csak bizonyos értelemben van túlburjánzás, és azokat kellene bizonyos módon szabályozni.
Megint azt kell mondani, hogy nagyot változott a világ, és néhány napja volt egy konferenciánk, tudatos vendéglátó konferenciája, ahol volt egy kerekasztal beszélgetés, kifejezetten a vendégélmény szólt. És nekem elsődleges célom volt, hogy a nagy vendéglátósok közé hívjunk el egy olyan új csapatot, akik 3,5 éve jelentek meg a piacon, és most már 30 darab vendéglátóipari egységük van, egyébként egy burgerezőjük, és mindig valahogy így a vendéglátósok hát lenézik ezt az egészet, ahogy ők csinálják. És azt boncolgattuk így közösen, hogy mi lehet az ő sikerük titka, és egyébként pont az, hogy ők is a vendégélménnyel foglalkoznak. És hogyha nekünk ma előnyösebb lett az, hogy egyébként egy ilyen kiosknál, úgynevezett kiosknál, ami egy ilyen érintő panelnél rendeljük meg a hamburgerünket egyes vendéglátóipari egységeknél, akkor nekünk úgy kell kialakítani azokat is, hogy minél felhasználóbarátabb legyünk. És hogy nagyon izgalmas, hogy egyébként több a fogyasztói kosara egy kiosknál rendelésnél, mint amikor személyesen kérnek a pultnál. Ha házhoz szállítással foglalkozunk, ugyanez lesz a feladatunk. Hozzáteszem, hogy egyébként nagy versenyhátrányba vannak, hiszen a házhoz szállító cégek, akik kihozzák, azok 25-30%-os díjat kérnek, plusz az áfa tartalom jóval magasabb, mint ha egy étterembe vásárolunk, ugye 5% az étteremnél, 27% házhoz szállításnál, és ennek ellenére jól prosperáló cégeket látunk, azt kell mondani, hogy már nem az ételről szól magában az, amit kihoznak, hanem az egész folyamat, ahogy rendelni tudok, ahogy kiviszik, ahogy lerakják elém, ahogy megvan a csomagolás, na ez már szolgáltatás. Tehát, hogy változik a világ, nekünk az a feladatunk, hogy minél inkább összetett élményt adjunk nekik, és meg kell felelni a piaci elvárásoknak. Izgalmas, nagyon szeretem.
Jó pár évvel ezelőtt volt, csak így zárszóként, hogy olyan étteremben voltam, ahol tableten lehetett rendelni, és igazából nem is nagyon beszéltem a pincérrel, csak a végén kihozta a számlát. Lehet, hogy ez a fajta nyomkodás, tabletezés hiányzik egyes fogyasztói rétegeknek.
Mi ebben nem gondolkozunk, nem. Mi továbbra is hiszünk a személyességbe, hogy itt beszéltük Palival. A vendéglátás azért a legvégén fog itt átválni humanoidokká, és nem tudom, teljes digitalizáció, mesterséges intelligencia.
Annyit azért hozzá kell tenni, hogy nem tudom, az az étterem hol volt, és hogy a személyzet az beszélte az adott nyelvet, vagy beszélte az angolt olyan szinten, hogy tudott volna úgynevezett ügyfél élményt adni. Tehát nagyon sok esetben ez a digitalizáció pont ezt a fajta standardizálás, hogy igazából ott van az étlap, önmagáért beszél, a humanoid azt csak kihozza, vagy elviszi. Hát ez egy fontos, én is Spanyolországban most találkoztam olyan helyekkel, hogy igazából nem nagyon tudtam volna a személyzettel előrébb jutni, mint amit a digitális technológia amúgy adott. Tehát ez mindig hozzá kell tenni. Illetve van még egy nagyon fontos tendencia, ami az gasztronómiát befolyásolja, hogy a fiataloknak az alkoholfogyasztási szokásai nagyon nagy mértékben változnak világszinten. Jóval kevésbé van ez az alkoholkultúra, vagy úgy van az alkoholkultúra, hogy ritkán is de akkor nagyon sokat. És akkor ez egy teljesen másfajta vendéglátás. Főként a borágazat van nagyon elkeseredve ebben, pedig hát a gasztronómiának egy fontos része a bor, és a vendéglátóipari egységnek a bevételi szempontjából is meghatározó a bor. Tehát, hogy ez, erre azért nagyon oda kell figyelni. Itt azért azt hiszem, hogy egyfajta edukáció szükséges, hogy igazából a jó bor az igazából hozzáad a gasztronómi élményhez, és nem a bódultság az elsődleges szempont.
Szerintem foglalkozzunk az edukációs részével is, de megint például saját példát hadd említsek meg itt. Igen, mi éreztük azt, hogy egyébként visszaesett az alkoholfogyasztás, ezért elkezdtünk alkoholmentes koktélokat biztosítani. Vagy ugye megjelentek a minőségibb alkoholmentes borok, amiből vákum eljárással kivonják az alkoholt, sokkal inkább hasonlít a bor eredeti ízé. Ezek kész borokból teszik ezt mindezt, tehát hogy ez nagyon fontos elmondani, és ezekből is lehet jó fröccseket inni. Tehát megint én azt gondolom, hogy nem kell mindig azt gondolni, hogy mert 20 évvel ezelőtt villányi barikkolt vörösborokat ittak, akkor most fel vagyunk háborodva, hogy egyszerűen gyümölcsös, fehér borokat szeretnének inni. Alkalmazkodunk, figyelünk ezekre a trendekre, és egyébként a borászoknak, a szőlészeknek is lehet ehhez alkalmazkodni, és nem pedig azt mondani, hogy milyen hülyék a vendégek. Tehát, hogy, de ez a feladatunk, de egyébként nem csak nekünk, tehát hogyha megnézzük ma egy ABC-t, akkor ott is látjuk, hogy milyen fejlődéseken ment keresztül. Tehát a világ az folyamatosan változik, csak régen 3 évente kellett egy picit hozzányúlni, most meg hetente állandóan hangolnunk kell, és akkor még hosszan mondhatnám, hogy mennyivel nehezebb lett az, hogy állandóan értékelnek bennünket az interneten, ha valami hibát követünk el, az tízszer olyan hangosan cseng, mint előtte, amikor jót csináltunk. De ez ilyen lett ez a világ, és a vendéglátás ebben valóban különösen érzékeny terület.
Arra nem is beszélve egyébként, hogy aki alkoholmentes italt nem árul, az lehet, hogy jó sok autós vendéget veszít, vagy legalábbis a fogyasztásának egy részét minimum elveszíti. Hát én még jó sok ideig tudtam volna beszélgetni, de hát sajnos elfogyott az időnk. Semsei Rudolffal, a vendéglátókipar testületének alelnökével, és Gálpán Zoltánnal, a Turisztikai és Vendéglátó Munkadók Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltak.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Az elmúlt 20 percben a nap vendégét látták és hallották. Ezt az adásunkat visszanézhetik a YouTube csatornánkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.